Köszöntünk mindenkit kerékpáron és kerékpáron innen és kerékpáron túl is. Ez a Pedál, a Trend FM bringás műsora és podcastja. Ismét hallhatjátok Dankó Bencét és
Takács Tamást.
Mára a harmadik pedálba nagyon izgalmas témával készültünk. Azt fogjuk megnézni, hogy szezonkezdés után hogy néz ki a kerékpáripar, illetve a kerékpáros üzlet, mit látunk erre az évre, mi az, ami eddig teljesült, mi az, ami teljesülni fog, mi az, ami újdonság, miért lehet ez izgalmas a kerékpárkedvelők számára? Nyilván több olyan kerékpárkedvelő van, aki nem dolgozik a bicaiparágban. Egyrészt egy picit beszélgettünk a trendekről, arról, hogy hogyan vásárolnak az emberek, hogyan szeretnek vásárolni az emberek. Szóval szerintem segítünk egy kicsit eligazodni az ezévi újdonságok között, meg abban, hogy mi várható idén a kerékpározás világában. Vendégünk pedig
Fejes Miklós, aki egy forgalmazó, a Kellyz márkának a magyarországi forgalmazója, és hát ugye adta magát, hogy a témához egy a kereskedelemből hívjunk valakit, viszont a Miki ennél sokkal-sokkal színesebb személyiség, és részemül ezért is esett rá a választás, hiszen mondhatjuk, hogy egy meghatározó alakja most a mondjuk így a magyar kerékpáros közösségnek. Annak idején én emlékszem még a hegyi bringával, jó 10-20, már nem akarjuk öregíteni magunkat, lépett be ennek az egész közegnek a világába. Először a sportba, mountain bike sportba, aztán nyilván mint résztvevő, aztán megjelent a versenyeken mint speaker, és nagyon sokan megszerették ilyen minőségében. Aztán elcsodálkoztunk egyszer csak egy jó pár éve, amikor ugye az egyik ismert márkának a képviselője lett, és azóta nem úgy építi ezt a márkát, mint ahogy azt megszokhatjuk, hanem tényleg vannak innovatív elképzelései, ötletei, egy szóval jól csinálja, és szerintem ehhez a műsorhoz is hozzá fog tudni sok mindent adni a gondolataival. De nem akarom elvenni a szót tőled, hogyha egy pár percből bemutatod magad, azt megköszönjük.
Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót, kerékpárost hegyen innen és hegyen túl, csak hogy valahogy kapcsolódjak én is ezekre a klasszikus felvezetőkre. Viszonylag friss vagyok én azért a kerékpározásban, hiszen az én kerékpáros történetem az 15 évvel, valamivel több mint 15 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor léptem éppen a Master 2-es korosztályba, többet nem árulnék el a koromról, egy hegyi bringa egyesület, illetve csapat révén. Először eljártunk mountain bike maraton versenyekre, majd belefogott ez a csapat egy jó kis verseny szervezésébe, ami az Erdőbényei Drótszamár Fesztivál volt. Oda kereste a barátom, Danó Peti a megfelelő speakert, és így kijelentette, hogy te leszel.
Lehet, hogy ez lesz ez a műsor, ahol a vendég jobban beszél a házigazdáknál?
1000%. Egy eléggé rázós kérdéssel indítunk, ami szerintem sok mindenkiben megfogalmazódott mostanában, akár nem csak idén, hanem az utóbbi években. Miért lettek ilyen baromi drágák a bringák?
Hát jól belevágtál a közepébe a témának, de hogyha megengeded, akkor én visszakérdezek. Mi az, ami nem lett baromi drága?
A bringák szerintem hogyha arányosan nézzük, akkor egy kicsit még a sok minden másnál is. Azért, hogyha másfélszer, kétszer annyiba kerül valami, mint egy-két évvel korábban, az nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk a 600 forintos sajt 8-900 forintos lett a
tízdekás csomagolásban. Egyébként visszatérve a fogyasztói kosárra, az autók áramelkedését szerintem meghaladja a bringák áramelkedése, pedig ugye az autókra is szoktuk mondani, hogy súlyos a helyzet, és tényleg a egyes élelmiszerek, ugye ezek voltak legjobban kitéve az inflációnak, azon a szinten van ez az áremelkedés.
Nem feltétlen értek veled egyet. Én a kerékpár kereskedelemben egy nagyon hosszú autókereskedelmi út után érkeztem, hát használt autókkal foglalkoztam a rendszerváltás után, aztán Volkswagen, Audi, Seat márkák forgalmazásával, és a mai napig is ezeket a márkákat használom. Lényegében 4 évente vásárolok új autót, éppen éppen tavaly novemberben vettem át a legújabb autómat. Nagyságrendi és listaárakat fogok mondani. Az autókról azt kell tudni, hogy majdnem azonos felszereltségűek, tehát a listaára a mostani autómnak az 16,5 millió forint volt, az előtte 4 évvel vásárolt autónak a listaára az 12,9 millió forint volt, és az előtte vásárolt autómnak a listaára az pedig 6,9 millió forint volt.
Akkor bicajt vagy autót érdemes inkább vásárolni, melyik éri meg jobban most 2025-ben?
Mindenképpen bicajt, de hozzunk hozzá konkrét Monty példát is. Covid előtt közvetlenül egy adott felszereltségű szintű mountain bike-ot, nyilván egy magas kategóriában vettem még millió alatt, és ugyanez a bringa, ez most azért az 1,8 vagy akár megközelíti a 2 millió forintot.
Én egy alsóbb Montiról tudnék beszámolni, az egyik francia gyártótól, ami a Covid előtt 160-180 körül volt, és most 260 körül lehet az utódmodell, de nagyjából egyező felszereltséggel megvásárolni.
Tehát, hogy ezt gyorsan kiszámoljátok, ugyanilyen példát tudnék én is hozni egyébként. Tehát ami a belépő kerékpár volt az általunk forgalmazott márkánál, az 130 ezer forinttól indult, most 200 ezer forint éppen az ára. De hogyha ezt kiszámolod százalékosan, akkor pontot vagyunk valahol, mint például az autónál. De ezeket vissza lehet vezetni egyébként, hogy nem csak a kerékpár drágult meg, teljesen természetes módon egyébként, hanem a szervíz, és nem csak a kerékpár szervíz, hanem mindenhol a szervíz. Ugyanígy az élelmiszerek. Tehát én azt látom, hogy jelen helyzetben a világban egy őrületesen nagy kavarodás van, próbálnak átrendeződni a dolgok. Beszélünk mindig százalékos inflációkról, de hogyha kitekintünk nem csak Magyarországon határon kívül, mindenhol van infláció. Tehát, hogy maga a világ egy kicsikét inflálódik, talán azért, mert túl jól éltünk. Talán azért, mert az értékek kezdtek elveszni, és most tényleg a föld jóléti társadalmairól beszélek, tehát hogy nem azokról az országokról, ahol még mindig a kenyérért és a vízért van konkrétan napi küzdelem. Picikét helyre kezd rázódni az érték.
Most erről az jutott egyébként eszembe a jóléti társadalomról, hogy talán megerősítesz, hogy ez az autóiparra is igaz. Én egyre több teljesen fölösleges dolgot, fejlesztést látok a bringákon, a bringákban, és nyilván megkérdezném nyilván egy középkategóriában, amikor most dedikáltan a középkategóriába is lecsorogtatták az elektronikus váltást. Mi a lópikulának kell, hogy egy egyszerű hétköznapi túrabringán elektromos váltó legyen. És sok ilyen fejlesztést tudnék sorolni. A magyar piac biztos, hogy árérzékeny, és biztos, hogy akceptálná, hogyha olyan termékeket kínálnának az embereknek, amik valóban a szükségleteiket elégítik ki.
Tipikusan felhasználóként közelíted meg a kérdést, és szerintem egyébként ahogy te látod ezt az egészet, abban benne van a te kerékpársportos múltad is, értelemszerűen millió fölötti kerékpárokról beszélsz. Ezek az elektromos váltórendszerek, ezek az összetettebb dolgok azért nem érkeztek még be abba a mainstream vonalba, amiből minden kerékpárgyártó él. Ugye mindenhol azt látjuk nagy márkáknál, a mi márkáinknál is, hogy a fókuszba valóban azok a kerékpárok vannak, amik valami technikai újdonságot hoztak. Az embereknek a vágyálmaiba és nagyon sokaknak a megvalósításában is ezek a szuper bringák jelennek meg, de a kerékpárgyártók azok lényegében a cross-tracking kategóriából élnek.
Ha most ez mit jelent a lényegében? 60-70-80 százalék?
70 százalék.
Igen.
70 százalék, és akkor ezen felül van az összes többi dolog. Ebben a 70 százalékban értsd most már bele nyugodtan az analóg és az elektromos kerékpárokat is. Tehát ezt most egy halmazva kezeltük, uh-huh, ezt a kérdést. De lényegében ez egy nagy átlag, 70 százalékból, és ebből él jelenleg az összes kerékpárgyártó a világon.
Magyarul ez azt jelent, jelenti, hogy az átlag fogyasztó, aki betér a bicajboltba, egy átlagos bicajboltba, azoknak így majdnem a háromnegyede ilyen biciklit fog magának választani, egy cross-trackinget, egyenes kormány, csomagtartó, nem túl vastag, de nem is túl vékony kerék, és nem éppen a legversenyzésre kihegyezettebb, nem a legkönnyebb felszereltséggel.
Így van, hiszen hétköznapi emberek hétköznapi dolgokra szeretnék a kerékpárt használni. Vannak mellette trendek, amik nagyon megindultak, de hogyha összességében nézzük a kerékpárt, akkor igen. Hiszen mire használja az ember? Munkába jár, mozog, kirándul. Nem feltétlen kényelmes egy koskormány mindenkinek, vagy egy 820-as Monti kormány.
Egyébként mondjuk konkrétan emlékszem egyébként, hogy a Kelliz mondjuk 150 ezer forintos Alpina bringája, amit ugye nem is Kelliznek neveztek.
A 100 ezer forint alatt volt.
Néhány évvel ezelőtt még 100 ezer forint alatt volt, és most ne a saját igényeinkből induljunk ki, az egy teljesen használható, hétköznapi célokra használható bringa volt. Most 100 ezer forint környékén semmit nem veszel. Tehát nem. Az is, nem néztem utána, de biztos, hogy ugyanaz a bringa a 170 vagy 180 ezer forint.
Normális kerékpárok esetében 200 ezer forinttól indul szerintem egy olyan kerékpár, amire már biztonsággal felülhetünk hosszú távon.
Menjünk arra tovább, hogy ez az árszint erre kell leszámítani idén is. Lehet-e olyan, hogy visszacsökken, vagy inkább vagy ez az árszint, vagy pedig fölötte ez az elkövetkező hónap, szezon és az elkövetkező egy-két évnek a trendje?
Amikor árakról beszélünk, meg árszintekről, akkor nagyon fontos tisztázni, hogy a lista árakról beszélünk, és nem akciókról. Az akciót mindig valami eredményezi. Tele van a raktárkészlet, valami újnak be kéne jönnie, ezt ki kell söpörni. Jó? Tehát, hogy a tiszta árakról beszélünk. Hogyha úgy közelítjük meg a témát, akkor nincs jó hírem.
Vámháború, ami most talán lecsengőben van, meg egy kicsit így a kiegyezés felé mutatnak a jelek, de azért ebbe én nem mernék sosem jósolni a jelenlegi szereplőket tekintve. Ez hatott-e a kerékpáriparra, a kerékpárüzletre, vagy egyelőre ennek még nem látjátok hatását?
Jelen esetben nem látjuk a hatását. A kerékpáripar az úgy működik, hogy azok az alkatrészek, amiket most építünk be a kerékpárokba, azokat minimum másfél évvel ezelőtt, de inkább két évvel ezelőtt rendeltük meg. Nem just in time a gyártásrendszer, tehát nem akkor érkezik a gyárba az alkatrész jó esetben, amikor gyártják az adott terméket, hanem előtte jóval megérkezik ez a termék. Mi ezt jelen esetben még nem látjuk. Nagyon bízunk abban, hogy a vám háború az le fog csendesedni, kiegyenlítődnek az erőviszonyok, és ez nem fog áremelkedést okozni. De mivel egy nagyon változó világban vagyunk, semmiben nem lehetünk biztosak.
Ellátási láncok, ami a COVID alatt ugye probléma volt, és másfél évre, egy évre lehetett egyes bicajmodelleket megrendelni, ezeket most hogy látod, rendeződtek-e?
Nem. Most van a folyamat, szerintem talán 26-ban, de ezt is talánnal tudom nektek mondani. Úgy képletesen mondjam a példát, mint hogyha a COVID idején az álló vízbe, ami ilyen nagyon kiegyensúlyozott, feszített víztükör volt, beledobtunk egy nagy követ. És annak vannak hullámai. Ezek a hullámok még mindig jönnek. Például a Gravel bringánk modelljeit, azokat már március végén, április elején kellett volna szezonra gyártani a gyárnak, de jött a beszállítótól az információ, hogy csak május elejére, végére érkeznek meg az ahhoz specifikált alkatrészek. Nem csak hozzánk, hanem minden márkához. És ez még mindig annak az őrletes felkavardott víznek a hullám rezgései. Tehát még mindig nem tiszta, azt kell, hogy mondjam, a piac.
Mi a helyzet ilyen szempontból a készletekkel, illetve hát említetted te is az akciókat, meg az akciós árakat, hogy ugye ismerünk nyilván több márkát is, ahol olyan szinten felhalmoztak bringákat, hogy, hogy gyakorlatilag most ezekben az években, 24-25-ben ott állnak raktárban. Most ezt mi szeretnénk egy kicsit lefordítani a vásárlók nyelvére, hogy számíthatnak-e arra, hogy esetleg akciós kerékpárokat a mondjuk a 2024-re vagy 2023-ra tervezett bringákból elcsíphetnek-e.
Ez a víz, ez viszont ez már kezd kisimulni. Tehát 3 évvel ezelőtt, amikor volt ez az óriási dömping, mi is arra bíztattuk a partnereinket, hogy vegyenek kerékpárt, raktározzanak be. Biztosítékként, egyedülükként az országban még azt is mondtuk nekik, hogy ha tőlünk valamit megrendel és változna a piac, akkor nem kell átvenni. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért javarészt átvették az előrendelt, a rendelt kerékpárokat. Ebből kifolyólag a gyárak elkezdtek erre a magasabb rendelésre ráállni, több kerékpárt gyártani. Viszont COVID-válsággal nem ért véget a válság, hanem egy még mélyebb válságba estünk bele, tehát azt azért láthatjuk, hogy most egy nagyon mély válságnak remélem már a legalján vagyunk.
Ráadásul ott ugye a COVID idején egy picit azért telítődött is a piac, hiszen nagyon sokan, mivel nem lehetett más csinálni, akkor vették meg az új bringát, vagy vettek bringát, hogy kimehessenek. Ahhoz képest, hogy mennyire alacsony volt a kínálat, a kereslet talán legalábbis hasonló erővel mozgott, mint korábban, vagy egy kicsit erősebb is volt.
Tehát arra gondolsz, hogy a COVID-nál az igény az, hogy ugye lehetett menni az utcára kerékpárral, hát az nagyobb vásárlói igényt hozott, mint ami a valós piac mérete volt. Ugye erre gondolsz?
Mint az állóvíz, tehát ahhoz képest.
Én arra gondolok, és most sokan sziszegni fognak majd a kollégák közül más-más márkáknál, hogyha hallgatják ezt az adást, de tudják jól, hogy én egy ilyen fehér holló vagyok, és nagyon sokszor egyébként igazam is volt. Én azt gondolom, hogy a COVID-nál megmutatta a magyar piac, hogy mi lehetne benne, ha többet foglalkoznánk a kerékpárral. Amit a COVID-nál eladtunk, bődletes mennyiségű kerékpárt, ha ezt leosztod lakosság számra nézve, még mindig nem közelítettük meg a szlovák, a cseh, a lengyel, nem a németről beszélek, mert az meg giga, piacot, tehát hogy egy emberre vetítve hány kerékpárt adtunk el. Gondoljatok bele, hogy a COVID-nál érte utol a kerékpár értékesítés darabszámban a gépjármű, az autóértékesítést. Tehát azért egy picikét ez furi, hogy sokkal több autót veszünk, mint kerékpárt.
Azóta visszaesett egyébként ez az eladási szám? Tehát, hogy most a piac a COVID-os csúcshoz képest...
Mivel egy válságban vagyunk, visszaesett. Nagyságrendileg visszaesett. Ráadásul mi, mint forgalmazó, illetve gyártó, csúszva látjuk az információkat. Ugye mindenkit arra bíztattunk, és ők is úgy látták, hogy rengeteg bringát kell vásárolni az üzletekbe. Ez megtörtént, majd jött egy válság, visszaesett a vásárlói igény. Hogy mi elérjük azt, hogy a partnereink, az üzletek kerékpárt vegyenek tőlünk, ahhoz előbb ki kell, hogy fogjon a készlet az üzletekből.
De még térjünk vissza egy kicsit arra, amit mondtál, mert ha jól értettem, ha lenne per pillanat bennünk akkora erő, most azért hagyszálok többes szám első szemét, hogy akár média, akár a kerékpárforgalmazók közössége, vagy meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy milyen jó az erdőben bringázni, akkor most is tartana ugyanez ez a folyamat, mint a COVID idején. És egyébként eszembe jutott, ahogy mondtad, hogy a COVID idején, amikor kimentem hétköznapokon a 3-as határ egy környékére mondjuk bringázni, találkoztam egy utam során, még sokszor nekünk, tudod, akik megszokták, hogy ilyenkor egyedül ott el vagyunk az erdőbe, zavaró volt, hogy 20-30 bringással találkoztam, aki ott tolta, kerülgetni, stb. Most ez vissza, erről beszélgettünk is nemrég, visszacsúszott oda, hogy idén ugyanúgy tudok egyedül bringázni a 3-as határegyen a kedvenc köreimen.
Hová tűntek ezek a bringások?
Hová tűntek ők?
Garázsba. Nagyon sok bicikli szerintem bekerült a garázsba. Sajnos Magyarországon még mindig fejlesztendő a kerékpáros kultúra. Ráadásul a terepkerékpározás az nagyon átment az e-bike vonalra. Tehát, hogy tényleg én is, amikor kimegyek bármelyik erdőbe, gyalog, mert a bringával megyek, akkor magammal vagyok, meg a lélegzetvételemmel elfoglalva. Tehát, hogyha kimegyek gyalog, mondjuk kutyát sétáltatni az erdőbe, akkor mountain bike-kal, terepkerékpárral leginkább versenyzőkkel találkozom. Mi lett a divat? Mi az, ami most megy kerékpáriparon belül? Kettő dolgot tudok felhozni, az egyiket már említettem, ez az e-bike, a másik pedig a gravel. És a gravel egy nagyon jó kis bringa, hiszen tudsz vele menni sotteren, könnyebb terepen, és tudsz vele úgy menni, hogyha elég erős vagy, vagy veszel rá egy vékony gumit, mint egy országúti kerékpáros. Ha megnézitek a jelen helyzetben, hogy Magyarországon mik azok a kerékpáros rendezvények, amikre sokan kimennek, akkor konkrétan én majdhogy nem egyet tudok mondani, de nem egy van természetesen, az a Tour de Hongrie. Vagy amikor itt volt a Giro.
Mert nézőként is sokan kimennek.
Így van. És akkor kedvet kap az ember. Kedvet kap az ember ehhez a mozgás kultúrához, ehhez a mozgás formához.
De mondok akkor neked egy érdekességet, egy eseményt, még az e-bike-ra visszautalva. Ugye a Harangnak a Balatonfelvidéki mountain bike túrája. Én voltam a legutóbbi eseményen, ez ugye a Balatonfelvidéken telepen kijelölt 60 kilométeres kör, és az indulóknak nyilván nem számoltuk meg, de ez egy teljesen egybehangzó vélemény volt, akik ott voltak, beszéltünk róla, szervezők, stb. Minimum a fele annak a 600 plusz embernek e-bike-kal vett részt ezen a versenyen, tehát elektromos elsegítéssel.
Ha egyszer felülsz egy e-bike-ra, akkor jelzem, hogy függőséget okoz. A sportoló kerékpárosoknak üzenem, hogy ugyanúgy fel lehet tolni a pulzust rajta, mint egy analóg bringán. Mégis mi a különbség az e-bike és az analóg bringa között? Mondjuk terepen az élmény.
Ezért vásárolják az emberek, azért vásárolják, mert ez a csúcs. Kb. Mi azok az okok, ami miatt ez a kategória most már végre Magyarországon is kezd áttörni, 3-4-5 év lemaradással a más országokhoz képest?
Több dologból áll ez az egész dolog. Nagyon jó dolog az e-bike. Ugye korábban említettem, hogy én is 40 évesen kerültem be lényegében a kerékpáros sport közelébe, és amikor elmentem az első 24 órás mountain bike versenyre, dúlva indultunk a Danó Petivel, akkor 4 kör után azt mondtam, hogy én nem ezért jöttem. Mert mi történt? Elkezdtem szenvedni, elfáradni. És utána egy időre el is ment a kedvem a kerékpározástól. Most gondolj bele, hogy van rengeteg ember Magyarországon, akik elkezdik gyerekkoruk után újra felfedezni a kerékpáros kultúrát, fölül a régi bringájára, és úgy elmegy, érted, az első egy órás tekerés után a kedve az egésztől, hogy a bringa landol újra bent a garázsba, fölakasztják a falra, aztán nézegetik, néha letörlik, nem ülnek rá többet. Ezzel szemben, hogyha felülsz egy e-bike-ra, akkor érzed a tempót, érzed az erőt, és egyre bátrabb leszel vele. És leginkább terepen is hegyen fölfele, akkora élményt ad a bringa, hogy az valami hihetetlen. Ha megengeditek egy nagyon rövid történet az én első elbájkozásommal kapcsolatban, 5. kerület Arany János utcában van az irodánk, nyáron nekem nem nagyon van időm kerékpározni, mert akkor van a szezon, menni kell a partnerekhez foglalkozni a vásárlóinkkal. Egy hosszú nap után bementem viszonylag korán délután 4 órakor az irodába, egy júniusi délután volt, gyönyörű idő, ránéztem arra az e-bike-ra, ami benne állt az irodába, akkor érkezett meg, vadonatúj volt, mondom, itt van június, és én még megint nem bringáztam. Jönnek majd a Monti maratonok, és az életemért fogok a hegyen felküzdeni. És akkor így gondolkodtam, hogy hát fölülök, kipróbálom ezt az e-bike-ot. Volt benne sisak, betekertem egy pedált, volt valamennyi töltés, 5 kis LED-ből világított, nem tudom, 4 az akkumulátoron, és elindultam a 3-as határhegyre. Föl a hangárbisztróig, le a teljesen az aljára, el az Árpád kilátóig, vissza a Fenyőgyöngye, megint fölfele. Közben élveztem, hogy...
Most tartunk olyan 600 méter színnél, kb.
Hát körülbelül, igen.
Hát és ez egy alapvető, hogy egy e-bike-kal kétszer annyit minimum bringázik.
Hát billegnek fölfele ott hát aszfaltozott úton az országútisok, te meg a terepen így vigyorogsz rájuk, és mész fölfele 17-tel. az adrenalin tombolt bennem. Az élmény, hogy milyen jót bicikliztem, a pulzusom magamhoz képest az egeket súrolta ott a bringázásba. Átázva minden ruha rajtam, tiszta izzadság, őrletes élmény. Szóval, hogy egy ilyen őrletes nagy dolog, ki kell próbálni.
Ez a tanulság akkor, hogy tehát azok, akik akár a nagy rajt, akár a Tour de Hongrie miatt elkapta őket a nosztalgia, vettek egy bicajt, nem érezték annyira komfortosan magukat, nekik azt tanácsolod, hogy tegyenek még egy próbát egy e-bike-kal?
Igen, és vissza fog szokni az analóg bringára is. Nekem két bringa van otthon, ami saját használatú. Az egyik egy öszteleszkópos e-bike, egy Monti, a másik pedig egy gravel bringa. És igen, visszaülök a gravelre is, igaz, nem a nagy hegyeket mászom meg vele, hanem akár itt Pesten elmegyek körözgetni ide-oda, akármerre. Minél többet bringázol e-bike-on is, annál jobb lesz a kondid. Annál inkább jön majd vissza az az élmény, amit a mozgás öröme okoz neked. És vissza fog szokni az analóg bringára is.
Mondjunk egyébként számokat is, mert hajlamos a hétköznapi ember azt gondolni, hogy fú, most itt papolunk neki az e-bike-ról, hát a csúdát vegyél te 1 millióért bringát, meg mondjuk én ezt nem engedhetem meg magamnak, viszont ha megnézzük, hogy ugye az a normál bringáknak is hogy fölmentek az áraik, és összehasonlítjuk egy e-bike-kal, akkor érdemes azt nézni, hogy mondjuk, amikor már sportolásra alkalmas bringáról beszélünk, most a sportol nyilván szabadidős sportot érts alatta, és egy öszteleszkópos bringa, ami mondjuk elől-hátul 120-130 mm-t mozog, az egy olyan verzióban, ami egy nehéz setup, tehát mondjuk aluváz, nehezebb alkatrészek, és a többi, az olyan nehéz, hogy egyszerűen még jó kondícióval is a hegymenetek azok mondjuk finoman, hogy nem esnek jól. Ahhoz, hogy neked egy hegymenet, egy ilyen, mit tudom én, 60-70 kilométeres hegyi kör jól essen egy ösztelós montival, ahhoz karbonváz, könnyű alkatrészek, és a többi, és ez mostani árszinten mondjuk minimum egy 2 millió forintos kategória. Most, ha megnézzük az e-bike-ot, ott mire van szükség? Simán lehet aluváz, mert nem érdekes a súly. Egy esetben érdekes a súly, amikor mondjuk utazol és az autóra fel kell tenni. Egyébként lehet aluváz, lehetnek olcsóbb alkatrészek, mi számít, jó legyen a motor, jó legyen a rásegítőrendszer dinamikája, és a többi. És ugyanott 2 millió forintnál vagyunk, egy mindenre használható, és egy bárki számára mindenre használható
bringával. Sőt, még 2 millió forintnál sem
vagy még alatta.
Igen, tehát nálunk a Kelliznél nagyságrendileg 1 millió 4 000 már öszteleszkópos e-bike-ot kapsz nagy akkumulátorral, 725-ös, de már jönnek a 826 órások is, ugye minél több tovább tudjad élvezni ezt a dolgot.
Viszont e-bike-ból szerintem a legtöbb ember számára nincs. Még aki megteheti, annak se biztos, hogy szüksége van a karbonvázra. Mondjuk a smart rendszerekről már más a véleményem, mert azok zseniális dolgok, tehát így amikor van. Beállíthatod ezeket az üzemmódokat, hogy most a Bencének mondom, hogy ki tudod hozni azt a beállítást, hogy úgy érezd fölfelé a hegyen, hogy te nem egy 150-150 mm-t mozgó fullin vagy, hanem mondjuk pont, minthogyha 10 kilós könnyű melev montid lenne alattad. És zseniális a sportélmény is, mert fölmegy 170-re a pulzus, meg nyomod neki, sőt, még inspirál is, hogy jobban nyomjad, mert egy idő után, ha nem haladsz, akkor legtöbben hajlamosak vagyunk így becsökkenni fejben, és hát akkor valahogy fölmegyek aztán.
Az e-bike-ok terén azt érzem, hogy van felfedezni való, és érdemes körülnézni, mert lesznek újdonságok ebben a szezonban is. Milyen más kategóriák, technológiák, fejlesztések azok, amivel kapcsolatban te arra számítasz, hogy el fogják varázsolni majd a vásárlóidat?
Ugyanúgy elektromobilitásban, ami történnek fejlesztések, oda várok én csoda dolgokat, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Mi a hátránya az e-bike-nak? Az akkumulátor. Tudnélik, úgy tudsz nagyobb akkumulátort csinálni, hogy több adott akkumulátorcellát teszel bele egy blokkba. Mi történik ekkor? Nő a súlya a kerékpárnak. Tehát, hogy valahol adok, mert hosszabb időtől kell menni a kerékpárral, de mivel nehezebb a kerékpár, valahol el is veszek, mert nem tudok annyival tisztán többet elmenni vele, mint amennyivel az akkumulátor többet tud. Én azt gondolom, hogy az elektromos kerékpároknál az igazi áttörés akkor lesz, hogy én azt várom, hogyha kitalálnak olyan akkumulátor technológiát, hogy az ne legyen ilyen súlyos, méretes darab. 820 wattórás akkumulátorok vannak már most. Annak hely kell a kerékpárba. A motorokra ugyanezt azért nem mondom, mert a Kelliznél mi vagyunk egyedüliek, akik Magyarországon Panasonic motorral dolgozunk, 95 Nm tud a motor leadni. 95 Nm, autós hasonlat, az mondjuk egy 95-ben gyártott 50 lóerős Volkswagen Polo négyütemű benzinmotorjának a forgatónyomatéka. Bődületes.
Az már bringára lefordítva az, hogy vigyázni kell azért, hogy a hegyen van. Hogy közlekedsz vele, mert hogyha teljes erőből ellépsz turbóban, az
nagyon nagyot. A tapasztalataink azok, hogy ezek a motorok nagyon ritkán mennek tönkre. Van olyan kollégánk, aki 37 ezer kilométert ment el egy motorral, e-bike-kal. Tehát, hogy ott is inkább, hogyha bármiféle fejlesztést várhatunk el, akkor az megint talán a tömeg csökkentés, amire számíthatunk.
Analóg bringák terén mire számítasz? Milyen olyan technológiát, fejlesztést emelnél ki, ami miatt szerinted az embereket rá lehet venni egy váltásra, újabb bicaj megvásárlásra idén?
Nem tudom, hogy ott például a tömegcsökkentés még hova mehet lejjebb. Nekem a legutóbbi mountain bike-om, tavaly adtam el, mert nem használtam, mert az e-bike-kal mentem, az egy karbonvázas monti volt, alukerekekkel, tehát hogy nem könnyű kerékszettel, de azért alu kategórián belül könnyű kerék volt rajta, karbonhajtómű, SRAM XO1, az 9,1 kiló volt. A menetkész tömege villával együtt, kulacstartóval, órával, mindennel együtt. Nem gondolom, hogy ott még lehetne bármit így lefele menni. Az elektromos váltás élménye azért az én azt gondolom, hogy az hozhat még. Tehát, hogyha az elektromos váltók mondjuk a Montiknál jobban lejjebb jönnek, az megint nagy élményt adhat, ugyanígy ez a Gravelnél, vagy akár az országútinál, de az országútinál már látjuk, hiszen Ultegra váltó a Shimano-nál, az csak elektromosan kapható most már, és a 105-ösből is ez lesz nem sokára. Egyébként tehát már érkezik le ez a fejlesztés.
Itt mondanék egy olyan fejlesztést, ami ugye nem a verseny kategóriában, tehát nem a sport kategóriában jelent meg, a Shimano-nak az automatikus váltása, ami ugye bizony. Csak elektromos, tehát ahhoz kénytelen elektromos váltó lenni a bringán, hogy ez működjön, de akkor rögtön kiköszöböljük azt a hétköznapi ember hibáját, hogy ugye mint az autónál is, az automata váltónál, hogy amikor pörgősebbre kéne váltani, akkor bizony a váltó automatikusan pörgősre vált.
Ezt és kell elképzelni, hogy ez az, amit előre beállítunk, hogy milyen pedálfordulattal szeretek hajtani, és neki, ahhoz igazítani.
Ez egy nagyon egyszerű program, tehát ez szoftveresen ő megcsinálja, ezzel föl kell ülni, és használni kell.
Lássuk be, hogy a átlag felhasználó, tehát mi hétköznapi emberek, és nem, tehát, hogy ki külön raknám a tufi féléket, tehát akik, én nagyon sokszor láttam őt versenyezni, eszemen dolgokat megcsinált, és eszemen tempóba közlekedett, tehát a hétköznapi ember számára a felhasználói élmény, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent beállítani, ideálisan, hanem azt jelenti, hogy felülök rá, és úgy működjön, ahogy én azt szeretném.
Nem érzem túl nehéznek leginkább.
Hogy?
Nem érzem túl nehéznek leginkább.
Igen, igen.
És hát az élmény.
És ez egy nagy élmény például, hogy megállsz a városba a lámpánál, és ő automatikusan visszakapcsol az első fokozatba, hogy elindulsz, és ő mindig érzi a nyomatékot, hogy mikor kell váltani, és kapcsolgat helyetted, és egyszer csak elérted a 25 km/h határt, ugye, amit a törvények szabályoznak, és akkor 25-tel rúgsz a városba, élvezed a tavaszi.
Nem véletlen, hogy az e-bike-nál is az élményről beszéltünk. Ugye pont eszembe jutott, amit mondtál, hogy kb. A versenyzőket látott csak most drága montikkal, igen, meg fullikkal az erdőben, hogy az megfigyelhető-e, hogy az a réteg, aki, most bocsássunk meg, akinek pénze volt mondjuk 10-20 éve Budapesten, az bement a boltba, és az általában montit vásárolt, hogy egy olyan jó, így kis volt, tekintélyes, igen, fullit, ami, igen, hát ha van rá pénzem, akkor legyen még karbonvázas is, jó szettel, és a többi, és a többi. Szerintem ez a réteg, ez most, de cáfolj meg, vagy erősíts meg, biztos, hogy most e-bike-ot vásárol.
E-bike-ot vásárol, vagy gravelt. Tehát ez a kettő olyan kategória van a kerékpáron belül, amiben látjuk a fejlődést. Tehát a gravel is átmegy, már lassan már monti lesz az is, mert már vannak összteleszkóposok, meg mit tudom én, mindenfélék. Tehát most ott jönnek ki ezek a vásárlócsábító fejlesztések.
Gonoszkodnék egy kicsit a gravel-lel, mert nagyon sok gyártó marketinget erre építi az e-bike mellett, ez az újdonság, ez a tuti. Ugye arról van szó, hogy kvázi egy országúti gyorsaságát át tudod ilyen enyhébb telepekre adaptálni. Ha megnézzük viszont a gravel bringákat, akkor az alapkategóriában ezek a bringák nem nagyon mutatnak túl egy jobb fajta trekkingnél, azon kívül, hogy ugye rátettük a koskormányt és nyilván a fékváltó karokat. Na most, ha így nézzük, akkor nem is kéne sokkal drágábbnak lennie mondjuk egy trekking bringánál. Nyilván most egy komolyabb trekkingről beszélünk, tehát most forintosítsuk mondjuk egy 300.000 forint környékére. Ehhez képest sokkal drágábbak mondjuk a gravel bringák már alapszinten is.
Így van, hiszen teljesen másra tervezték azt a kerékpárt. Tehát, hogy a trekkinget megnézed, akkor a felhasználók javarész a városi, kisebb túrák, vagy ha bikepackingos túrák, akkor se terepen történik ez az utazás, arra vásárolják. A gravel az, hogyha bikepacking módjára közelítem meg, akkor az arról szól, hogy viszonylag szolid mennyiségű cuccal tökön gyöpön keresztül át tudok menni. Jó tempóba. Tehát, és itt a tempónál megnyomnám egy picikét a hangsúlyt. Hogyha megnézed egy gravel kerékpárnak a felszereltségét, nem nagyon van olyan, amely ne karbonvilla lenne elől, a komfort és a súly miatt. Nem nagyon van már olyan gravel bringa, amit általános váltószettel szerelnének fel, inkább ehhez a bringához specifikus hajtásrendszerekkel és fékrendszerekkel szerelik fel.
Tehát akkor ne is várjuk azt, hogy a gravelből egy alapkategóriát tudunk vásárolni, ami hasonló alapkategória, mint a trekking.
Én ugye a Kelly's-nek a portfóliójáról tudok beszélni, tehát az a teljes portfóliót nem ismerem, hogy a többi márkáknál mi van, de nálunk én azt gondolom, hogyha te veszel egy gravel bringát, egy szútot, egy olyan minőséget kapsz, olyan komponensekkel felszerelt kerékpárt kapsz, amit egy cross-tracking esetében a legfelsőbb kategóriába talán.
Tehát, hogyha autós hasonlattal élünk, akkor a gravel-lel már önmagában egy sport túra bringát vásárolsz.
Konkrétan. Tehát, hogy ez is benne van az ár különbségbe. És a kérdés ilyenkor felmerül, hogy de akkor honnan indul és hol vannak most a kerékpárok árpozíciói, a beszélgetésünk elejére tudok visszamenni. Én azt gondolom, hogy 200.000 forint alatt jelenleg a piacon nincsen olyan kerékpár, ami hosszú távon hibamentesen lehetne használni. Van kerékpár. Igen, igények szerint, tehát nem tudom, hogy Pista bácsi a tanyára jár ki, viszi a gázpalackot a kerékpár kormányán, még pedált se kér a kerékpárra, erre tökéletesen elég egy 60.000 forintos bármi. De hogyha mi tényleg kerékpározni akarunk, ha élményt akarunk magunknak, akkor ez 200.000 forinttól indul, és hát a felső határ az pedig a pénztárca határozza meg, mert az konkrétan a csillagoség.
Fejes Miki, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Pedálban.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm a megtisztelő meghívást.
Két hét múlva ismét jelentkezik a Pedál. addig is a két hétben bőven lesz időtök arra, hogy a Facebook oldalunkra, illetve a YouTube csatornánkra, YouTube podcast csatornánkra feliratkozzatok. Várunk ott is titeket szeretettel, komment szekcióba kérdésekkel, hozzászólásokkal, amire nem biztos, hogy azonnal válaszolunk majd, de az biztos, hogy a legizgalmasabbakat szóba fogjuk ejteni a következő műsorban is. Örülök, hogy találkoztunk megint. Sziasztok!
Én is örülök, hogy találkoztunk, és a Facebookon Pedál Podcast néven találtok meg minket. Sziasztok!